Régi történet, immár 15 éves, amikor kislányával a Stuart Little című film nézése közben megakadt a szeme egy festményen, amely felvillant a filmben. Rényi Róbert akkoriban elveszettnek hit alkotását fedezte fel egy hollywoodi film díszleteként. Az Alvó nő fekete vázával című remek művet, amelyet addig csak fekete-fehér fotóról ismertek. A film teljes stábjával felvette a kapcsolatot, míg 2 év elteltével sikerült a kép nyomára bukkannia, amelyet $500 vásároltak meg egy régiségboltban a díszlet számára. A kép azóta Magyarországra került magántulajdonba. Ez a történet nem az első és nem is az utolsó volt. Barki Gergely olyan kiállításokat is szervez, Wanted, Lost and Found címmel, akár Párizsban, amelyeken lappangó, eltűnt műalkotások szerepelnek, fényképeken természetesen. Ezeknek az eseményeknek az a célja, hogy a látogatók, akik betérnek ezekre a tárlatokra, fedezzék fel és jelezzék, hogyha valamelyik műalkotás a tulajdonukban van, vagy tudni vélik, hogy hol találhatók. Barki Gergely a századelő művészetét kutatja elsősorban, az első világháborút megelőző és az azt követő időszakot, amikor a magyar képzőművészek szép számmal vándoroltak ki Párizsba, ott éltek, ott alkottak, és az akkori irányzatok jeles képviselőivé váltak. A fóvizmus, a kubizmus tombolásának időszaka ez, és az olyan festők, mint Berényi Róbert vagy Czóbel Béla művészi tevékenységüknek abban a korszakában minden szempontból remek műveket hoztak létre a francia fővárosban. Az első világháború azonban mindent megváltoztatott. Egyik napról a másikra foglalták le a művészek személyes tárgyait, műtermét, lakását a francia hatóságok, mint ellenséges nemzet állampolgárainak tulajdonát. Az akkor és ott készült remek művek zöme elveszett, lappang, ki tudja, hol található. Államközi egyezmény erre vonatkozóan nem létezik, a műalkotásokat eladták, elárverezték. A legjobb esetben egy lakásfalán találhatók valahol a világban, rosszabb esetben egy padláson vagy egy pincében, a legrosszabb esetben pedig már megsemmisültek. Sokszor maguk a művészek raktak mágiát a nem megfelelőnek vélt képekből. Korabeli fotók, katalógus bejegyzések léteznek ezekről az alkotásokról, hisz szép számmal szerepeltek kiállításokon a legnevesebb tárlatokon Párizsban. Hol létüket azonban homály fedi? Barki Gergely számára itt a kihívás. Megtalálni azokat a képeket, amelyek a történelmi események viharában és zűrzavarában tűntek el a műtermekből. Barki Gergely április elején járt Marosvásárhelyen, és 2 előadást is tartott. A Várgalériában Czóbel Béla életművét, párizsi életét és az ott született és onnan eltűnt képeket próbálta rekonstruálni a közönségnek. Majd Galimberti Sándor és Dénes Valéria művészetét, és nem utolsó sorban magánéletét, levelezését mutatta be, szintén egy előadás keretében. A művészházaspár hagyatéka szintén rendkívül kevés képet ölel fel. A történelem viharában ezek is odavesztek. Levelezésükből, naplójukból azonban rekonstruálhatók. A következőkben Barki Gergellyel beszélgetünk képvadászatról is, de a művészettörténészi szakma rejtelmeiről, képek nézéséről, értéséről, a társadalom műalkotásokhoz való viszonyáról.
Hogyan jut el az ember oda, hogy azért egy kicsit más szemmel nézze ezeket a műalkotásokat? Persze a művészettörténész aprólékosan elemez nyilván, hiszen ez a dolga. De azért ez már tényleg sokkal-sokkal több ez a kutatói munka, amit ön végez.
Azt hiszem, hogy ehhez egy olyan gyermeki kíváncsiság kell, hogy az ember nem elégszik meg azzal, amit lát, vagy amit tud, hanem mindig valami újat szeretne kiszippantani abból az ismeret anyagból, ami valahol ott kell, hogy legyen, csak még nem találtuk meg. Engem ez az egész ez úgy kezdett érdekelni, vagy úgy kezdtem tulajdonképpen ilyen mélyfúrásokat, mélyásásokat kezdeni, amikor az egyetemre jártam, és a szakdolgozatomra, a diplomamunkámra készültem, Berény Róbert festőművész életművét igyekeztem feldolgozni, mert még olyan igazán nagy monográfia nem jelent meg róla. Ez még mindig hátra van, még mindig írom, tehát ez még nem is egy lezárt történet. Több mint 20 évvel ezelőtt kezdődött, akkor jártam egyetemre. Azzal szembesültem nagyon hamar, hogy az a periódus, amit én felszerettem volna dolgozni, ez a pályájának az eleje, amikor ő tényleg a nemzetközi élvonal közelében volt. Tehát ő fiatalon, 17-18 évesen került ki Párizsba, és ott egy-két év alatt a francia fóvokkal, tehát a Matisse, Durand, Vlaminck féle társasággal egy teremben állított ki. Tulajdonképpen ennek a fóv mozgalomnak a részese lett, ugyanúgy, ahogy Zóbel is. Ezt a korszakát próbáltam feldolgozni írásban, és azt vettem észre, hogy hiányoznak a képek. Tehát hol vannak azok a festmények, amikről némi tudásunk van, újsághírekből, korabeli katalógusokról, de ezek se voltak feldolgozva. Tehát tulajdonképpen még a 2000-es évek elején is például a francia párizsi szalonoknak a kiállításai. Volt két nagyon fontos szalon, az egyik volt a Salon d'Automne, az őszi szalon, és a Salon des Indépendants, a függetlenek szalonja, ahol a legfontosabb új vívmányokat mutatták be a közönségnek, és ott ezek a magyar festők is rendszeresen szerepeltek, és ezek a katalógusok sem voltak földolgozva, tehát a magyar kutatók nem fértek hozzá ezekhez a katalógusokhoz, és aztán szépen felgöngyölítettem, hogy nem csak Berény Róbert, akivel foglalkoztam, de aztán tovább mentem a többi 20. század elején modern preavangárd művészek, hogy miket állítottak ki, és akkor tényleg azt láttam, hogy itt vannak ezek a katalógus tételek. Látjuk, hogy hány festményt mutattak be Párizsban. Egyetlen egyet se ismerünk közülük, vagy nagyon keveset. Hol vannak? Úgyhogy én elkezdtem tulajdonképpen azt keresni, ami nincs. Tehát, hogy én a puzzle darabokat próbáltam megtalálni, hogy végre egybe lehessen látni valamennyit ebből a képből. Az első szerencsés ilyen megtalálásom az úgy történt, hogy a Berény Róbertnek a lánya Amerikából visszaköltözött Budapestre, akkor meglátogattam őt, elmentem, nagyon készségesen, szívesen fogadott, és a falak tele voltak ugye festményeivel. Kedélyesen elbeszélgettünk, én mindent lefotóztam, lemértem, dokumentáltam, stb. De nagyon elégedetlen hangulatba mentem haza, és nem bírtam magammal, másnap visszahívtam telefonon az Annát, Berény Annát, és kérdeztem, hogy Anna, hát édesapjának a korai Párizsban készült festményei, azok hol vannak, megvannak? Mire gondol arra, amikor még apuka gyerek volt? Hát mondom, igen, olyan 17-18-19-20 év körüli. Jaj, Gergő, ne hülyéskedjen már itt velem. Hát azok ilyen juveneliák, ilyen gyenge kis kezdések. Gyerek volt, azok nem fontos művek, ne foglalkozzon vele. Mondom, de hát Anna, hát akkor volt ott a párizsi élvonalban. Na jó, hát hogyha annyira érdekli magát, hát vannak itt rajzok, meg talán még van festmény is, de hát mind bent van az ágynemű tartóba. És mondom, hogy hát az nem baj, hát azt emeljük föl. Jaj, hát olyan nehéz fölemelni ezt. Mondom, hogy én 8 éven keresztül birkoztam, fel tudok emelni egy ágynemű tartót, úgyhogy egy hét múlva már megint ott voltam nála, fölemeltük az ágynemű tartót, több száz Párizsban készült rajza került elő, Paksamétában, és egy vakrámáról lefeszített vászon, egy álló női aktról, egyszerűen az ütő megállt bennem. Nem akartam hinni a szememnek, földbe gyökerezett a lábam. Egy olyan festmény került elő ebből a fóv periódusából, amit hát utána aztán elkezdtem kutatni, hogy ez mégis ez micsoda. Kiderült, hogy ki volt állítva 1908-ban a Salon des Indépendants. Olasz lány aktja, ez volt a képnek a címe, és még Maurice Denis, francia festő, aki kritikus is volt, újságíró is, írt egy hosszú kritikát erről a kiállításról, és külön kiemeli ezt a festményt, hogy ez hogy meg van festve. Tulajdonképpen egy híres kép került elő egy ágynemű tartóból. És semmire se beszülték, tehát ott feküdt koszosan, stb., úgyhogy azt gyorsan elvittük restaurátorhoz, letisztítottuk, vakrámára feszítettük, és azóta én nem tudom már hány rangos kiállításon kiállítottuk. 2013-ban a Musée d'Orsay-ban rendeztünk egy nagyszabású magyar kiállítást Allegro Barbaro címmel, ott is ott volt például az a festmény. Ez csak egy kis apró történet, és ezután, a siker után tulajdonképpen, mert úgy éreztem, hogy ha az ember elkezdi kapirgálni a felszínt, akkor előbb-utóbb eljut azokhoz a kincsekhez, amit soha nem látod, de milyen jó lenne, hogyha ezt nem csak én látnám, hanem mindenki látná, mert hogy egy egész korszakról, akár egy egész életműről teljesen más lesz a felfogásunk. És ugyanez a helyzet volt a Czóbel Bélával is, amikor elkezdtem ezzel foglalkozni, mert a Czóbel Béla is egy olyan festőművész volt, aki nagyon sokáig élt, 90, nem tudom hány éves volt, amikor meghalt. Mindig az élete végéhez közelebb eső utolsó pár évtized volt a fontos. Azzal foglalkozott ő maga is, meg hát a művészettörténészek szem előtt is ez volt. És a korábbi periódusaival nem nagyon foglalkoztak, mert hogy kevés mű is volt. De az a fajta vehemens kutatás, amit én végzek, az nem létezett. Tehát ott tulajdonképpen nem mentek ilyen buldogszerűen utána a műveknek. Én, hogyha egy szagot kapok, tudom, hogy valahol valami nyoma van egy műnek, akkor addig megyek, amíg meg nem találom. És így nagyon sok képet sikerült, tehát most már mondhatom azt, hogy több ezer festményt sikerült így megtalálni, úgyhogy ugye a szakmában engem hívnak is képvadásznak éppen emiatt. És azt gondolom, hogy ez soha véget nem érő történet, mert hogy rengeteg életmű van, magyar festők százainál mondhatjuk ezt el nyugodtan, hogy az életműveket nem ismerjük egészben, mert hogy rengeteg mű elveszett.
A történetek adják, egyik adja a másikat, tehát a szálak, gondolom, labirintus szerűen, de szó jó értelmébe vezetik ide-oda, ugye?
Pontosan így van, tehát hogy egyik történetből jön a következő. Ha az ember eljut valahova, kiderül az, hogy egy gyűjteményben lappangott egy festmény, akkor sikerül megtalálnom valahogy mondjuk a gyűjtemény mai tulajdonosát, elmegyek, megtalálom azt a festményt, amit kerestem, de sok esetben ott van sok más mű is, amiről esetleg korábban nem is lehetett tudni semmit. Az az igazság, hogy minden egyes ilyen kép megtalálás, vagy képfelkutatás, ez egy külön történet, mert hogy van, amelyik abból indul ki, hogy találok csak egy katalógus adatot. Például volt olyan festmény, amiért egészen Ausztráliáig elmentem. Berény Róbert és a Czóbel Béla kapcsán utána elkezdtem foglalkozni a 8-ak festőcsoporttal, akik a 20. század 10-es éveiben 3 kiállítást rendeztek Budapesten. Tulajdonképpen ők voltak az első igazán modern felfogású csoportosulás, ilyen avantgárd szellemmel, és az egyik tagjuk Orbán Dezső festőművész volt, aki a 30-as évek végén emigrált Ausztráliába. Egy ottani Sydney katalógus lapozgattam egyik alkalommal, és láttam, hogy egy egészen korai festményét is kiállította, még a 10-es évek elejéről, a 8-ak csoport fennállása idejéből, egy nagyon nagy méretű, impozáns fekvőnői aktot. Még a fotóját is reprodukálták, ugye fekete-fehérből akkor már legalább ismertük a képet, és azt gondoltam, hogy ez fantasztikus, éppen készültünk a 8-ak centenáriumi kiállítására, hát ezt a képet, ezt meg kell találni. A katalógusban szerencsésem a kép címe mellett ott volt a tulajdonos neve is, Szenes, ennyi. És elkezdtem gondolkodni, hogy hát, hogy induljunk el. És elkezdtem az interneten a White Pages, a Sydney telefonkönyvet így lapozgatni, összesen 4 Szenes nevezetű telefonszámot találtam. Hát ugye éjszaka dolgoztam otthon, ott nappal van Sydneyben, vagy éppen hajnalodott, és akkor elkezdtem telefonálni, mind a 4 helyszínen magyar leszármazottak voltak, minden 4 helyen voltak magyar képek. Elképesztő, egyiknél sem volt az Orbán Dezső kép, de aztán az interneten találtam egy cégnevet ugyanezzel a névvel, felhívtam őket, és mondta a titkárnő, hogy hát most a tulajdonos nincs itt, de egy óra múlva itt lesz, és akkor hát mondtam, jó, várjunk, most már hajnali 4 óra van, úgyse fogok lefeküdni, és akkor hajnali 4-kor fölhívtam a tulajdonost, mondom neki, hogy mi járatban vagyok, hogy ezt az Orbán Dezső képet keresem, ó, persze, persze, most is megvan, itt van nálam, hálószobában az ágy fölött lóg, hát, hogyha erre jár, akkor szívesen megmutatom, és mondtam neki, hogy higgy el, hogy fogok arra járni. Valahogy összekuporgattam pénzt, ki tudtam menni Sydneybe, ráadásul megtaláltam az Orbán Dezső egyik leszármazottját, és nála laktam ingyen és bérmentve, úgyhogy tulajdonképpen csak a repülőjegyet kellett fizetni, és ott volt a festmény. Az, hogy a világ másik végén, tehát tényleg ennél messzebb már nem lehet menni a földgolyón, ott van egy olyan festmény, amit magyar közönség több mint 100 éve nem látott, és mondtam, hogy ezt valahogy haza kell hozni. Hát az első 8-a kiállításunkra nem sikerült, de aztán, amikor a Szépművészeti Múzeumban rendeztük a másodikat, arra sikerült elhozni, és azóta Magyarországon van a kép, megvette a Nemzeti Galéria. Úgyhogy a Nemzeti Galéria állandó kiállítására bekerült a kép, és hát én azt gondolom, hogy az ilyen sikerek, azok tényleg egymás után adják a kilincset, és most már úgy érzem sokszor, hogy nem is én találom meg a képeket, hanem a képek találnak meg engem. Próbálom bevonzani őket, és sokszor ez sikerül is. De teszek is érte sokat. Egyrészt rengeteg tanulmányt publikáltam abban a témában. Egy egész sorozatot indítottam el például egy szakmai labban, az Art magazinban, Budapesten. Az a címe a sorozatnak, hogy Wanted, azaz, tehát keressük, kerestetik. Ebben rendszeresen, most már nem csak én, hanem más kollégák is publikálnak. Például, hogyha egy nagy kiállításra készülünk, vagy készülnek a kollégák, akár egy csoportos kiállítás, akár egy nagyobb témát feldolgozó, vagy csak egy egyéni életmű kiállítás, ott óhatatlanul mindig fölmerül ez, hogy feldolgozás során előkerülnek fekete-fehér reprodukciók olyan képekről, amiket csak azokról a fotókról ismerünk, sehonnan máshonnan, és akkor ezeket a cikkeket, ezeket megjelentetjük egy ilyen nagyobb munka előtt. Nagyon sok esetben kerülnek elő így képek. Úgyhogy ennek van hatása. Most már odáig mentem, hogy nem csak cikkeket jelentetek meg, hanem kiállításokat is rendeztem ebben a műfajban, ha úgy tetszik, hogy tulajdonképpen bejön a közönség a kiállításra, és semmi más nem lát, csak fekete-fehér fotókat felnagyítva a falon. Végre nem ilyen pici bélyeg nagyságban látják a műveket, ez nekünk is jó, hogy el tudjuk képzelni, hogy ezek nagyban hogy nézhettek ki ezek a művek, és sokszor van ilyen, hogy bejönnek a tárlatlátogatók, és körülnéznek, és akkor oda jönnek, és azt mondják, hogy hát ez vagy az a kép, ez nálam otthon függ a falon. Például most Párizsban rendeztem egy ilyen kiállítást, most pár évvel ezelőtt elkezdtem a magyar kubizmussal foglalkozni, ami egy teljesen fehér folt volt idáig. Inkább tagadtuk azt, hogy a kubizmusnak bármiféle komoly megjelenése lett volna Magyarországon, legalábbis így az első világháború előtt, ez tényleg így van. Viszont Párizsban volt egy kis falang, egy egész pici kis csoport, akik egy iskola körül csoportosultak, úgy hívták, hogy Académie La Palette, és ott az Académie La Palette-ben egy Metzangé nevezetű francia kubista festő volt a professzorok, a tanárok. Hát olyan neves magyar kubisták nőttek ott ki a szárnyai alatt, mint Csáki József szobrász, hát ott maradt Franciaországban, Miklós Gusztáv, akiről kevesebbet lehet tudni, de ott Franciaországban nagy név, Magyarországon senki nem tud róluk, vagy nagyon kevesen, Réth Alfréd, szintén kubista festő, és egy csomó olyan név, akikről korábban nem tudtunk, Kóródi Elemér, Késmárki Árpád, a magyar szakma sem tudott róluk, és egyszerűen próbáltam ezt feldolgozni, hogy vajon hol vannak az ő műveik. A legnagyobb probléma az, hogy az első világháború kitörése során, ugye ezek a magyar festők, ezek mind ott éltek Párizsban, ott volt atelier, ott volt műtermük. És a francia állam, amikor kitört a világháború, mint ellenséges államok polgárai, ezeknek a műtermeit, az ingóságait lefoglalták, és azóta nem tudunk róluk semmit. Tehát ez ment a pestiesen szólva a levesbe. Semmit nem tud. Viszont jó néhány fotográfia maradt archív felvételek művekről, úgyhogy Párizsban rendeztem egy ilyen kiállítást, szintén Wanted címmel, az elveszett magyar kubizmus a Párizsi Magyar Intézetben. Azt gondoltam, hogy a francia közönséget úgy lehet közelebb hozni a témához. Egyrészt a kubizmus az egy olyan hívószó, amit a franciák, azt nekik nem kell magyarázni, ezt tudják. De arra gondoltam, hogy nem csak magyar elveszett műveknek a fekete-fehér fotóit állítom ki, hanem volt egy nagyon pici szekció a francia kubista elveszett műveknek. Az jóval kevesebb, mert náluk nem volt olyan nagy a veszteség, mint nálunk, de azért akadt. Ugye össze tudtam szedni, azt hiszem, 6 vagy 8 ilyen fotót, és ezeket is fölraktuk a falakra, és egy olyan 2 héttel a megnyitó után besétált egy úriember, egy francia, párizsi úriember a kiállításra, és egy Jean Metzangé képnek a reprodukció előtt így megállt, és fölkiáltott hangosan, ott voltak a recepción a magyar kollégák, és fölkiáltott hangosan, hogy hát de hát ez az én képem. ez hogy kerül ide? Hát ez miért keresik? Hát ez megvan, ez itt van nálam. És kiderült, hogy ez egyébként egy fantasztikus gyűjtő, azóta találkoztam vele, Jean Laporte-nak hívják, és 500 méterre lakik az intézettől. Tehát amit én kerestem, az ott volt 500 méterre Párizsban. Elképesztő. Utána, a kiállítás után engem több műkereskedő megkeresett, gyűjtők, hogy náluk vannak magyar művek, ilyen, olyan, amolyan, és például az egyik kisnévtől, aki egyébként fantasztikus festő volt, úgy hívják, hogy Késmárki Árpád, jelentkezett egy marseilli art dealer, tehát egy ilyen képkereskedő, hogy van nála egy kubista festmény. Körülbelül 20 éve nála van, már minden expert végignézte, akik a kubizmussal foglalkoznak. Hát ő azt gondolta, hogy neki van egy Picasso-ja, vagy egy Braque, vagy valami hasonló, mert hogy a kvalitása miatt olyan. És a francia kollégák is mind azt mondták, hogy zseniális a kép. Nagy, tehát tényleg ez a kubizmus élvonalából van. Biztos, hogy első világháború előtti. De mivel nem volt rajta szignó, nem tudták semmihez se kötni. A verdiktet nem merték kimondani, hogy na, ezt mondjuk, mit tudom én, Braque festette. Biztos, hogy nem. Aztán elkezdtek gondolkodni, hogy talán orosz, valamelyik orosz kubista. Orosz expertek is végignézték, az sem. És akkor látta az én kiállításomat, a magyar kiállítást, és akkor azt gondolta, hogy megkeres, hogy hát, ha magyar festő festette, és elküldte az e-mailben a fotót, és abban a pillanatban tudtam, hogy ez egy Késmárki festmény. Olyan egyedi a stílusa, a rajzait ismertük, a kubista rajzait, és meggyőztem őt, azóta hazakerült a festmény Magyarországra, megröngeneztük, és ott van a szignója, csak át lett festve. Beigazolódott tulajdonképpen a megérzésem, és hogyha én nem csinálom ezt a kiállítást, akkor ez a festmény, ez valószínűleg soha nem kerül így elő, nem tudunk róla. Ez csak egy apró morzsa ahhoz, hogy hány száz, hány ezer, tízezer, százezer, hány ilyen lappangó mű lehet. Persze sok megsemmisült, tudjuk, hogy maguk a művészek is semmisítettek meg műveket, de én azt gondolom, hogy még mindig bődületesen nagy számú festményanyag, de nem csak festmény, mindenféle műtárgy lehet külföldön, de akár Magyarországon is, és nem tudunk róluk.
Ebbe csak az a hihetetlen, hogy jó esetben a műgyűjtőnél van, aki próbálja kideríteni. Ellenben, hogyha valakinek a falán lóg egy, kettő, netán több ilyen, hogyan nem érdeklődik, vagy hogyan nem népszerűsíti, vagy hogyan nem próbálja felbecsültetni, vagy nagyon jól tudja és rejtegeti? Tehát milyen módozatai vannak ennek tulajdonképpen?
Pontosan ugyanúgy van a válasz is. Tehát, hogy annyiféle eset van, de a legtöbb talán olyan, hogyha esetleg jó esetben generációk megöröklik, akkor a legfrissebb, vagy a legutolsó generációknak már egyrészt nincs hozzá kötődésük, sokszor már nem is tudják, hogy ki festette.
De csak ott van a falán, ott hát van a zavarni falán. Nem
igen,
zavarja.
Mondjuk kivándoroltak, elviszik mondjuk Amerikában. Két generációval később már nem tud magyarul sem, nem tudja elolvasni sem a szignót, ha el tudja olvasni, akkor sem tudja, hogy az kicsoda, és nem is sejti, hogy egy jelentős mű birtokában van. Számtalan ilyen esetet tudnék felsorolni. Brazíliában találtam így Ziffer Sándor festményt, Amerikában több Berény Róbert festményt, Tihanyi Lajos, tehát rengeteg ilyen példa van, de akár Magyarországon is. Előadásomon Galimberti Sándorról és Dénes Valériáról fogok beszélni, egy festőházaspár volt, akik tényleg egy olyan életművet hoztak létre, ami Pályát ritkítja. Összesen a kettő művésztől megmaradt 43 darab festmény. Ma ennyit tudunk összegyűjteni, de hát több százra, vagy akár több ezerre tehető az ő életművük, tehát a 80-90%-a biztos, hogy elveszett. Most egy pár évvel ezelőtt a Dénes Valériától előkerült egy nagyméretű, reprezentatív kép, 1,80 méter széles, tehát hogy egy nagy, masszív, nagy tájkép, Brűzs városát ábrázoló tájképre került elő, a Virág Judit galériába került Budapesten, és ők úgy mesélték, hogy akik behozták, nem tudták, hogy miük van. Dénes Valériának a szignója ennyi, hogy GDV, Galimberti né, Dénes Valéria. És ez, hogy GDV, ez nekik nem mondott per abszolút semmit. De hogyha én Budapesten megállítanék 1000 embert, és ezt mondanám nekik, hogy ha lát egy ilyen képet, hogy GDV mit jelent, 1000-ből 999 nem tudná, de lehet, hogy 1000 se. Nincs a köztudatban, még az ilyen nagy nevek sem. Meg általában azt gondolom, hogy sajnos a képzőművészeti oktatásunk az nagyon gyerekcipőben jár, tehát hogy nincs a köztudatban. Franciaországban olyan szinten látja, érzékeli az ember azt, hogy vastagon fogyasztják a kultúrát minden szinten, gyerektől az aggastyánig, hogy ott kígyózó sorok állnak minden egyes kiállítás előtt. Tulajdonképpen a hétköznapi életnek a művészet olyan szinten része, amiben mi már bele se tudunk szagolni. Tehát, hogy fényévekre vagyunk sajnos ettől. Ez van a háttérben. Tehát, hogyha valakinél van egy, akár egy jelentős kép is, jó, ha nem dobja ki, mert hát sok esetben hallok olyanokat, hogy szanálásoknál, meg ilyen lomtalanításoknál kikukázzák az emberek, és akkor valahogy így bekerülnek a műkereskedelembe a képbe. Volt ilyen, nem egyel találkoztam.
Sakkoznak a hátoldalán.
Sakkoznak a hátoldalán.
Maguk a művészek.
Maguk a művészek, igen. Hát az előadáson egy ilyen képet vetítettem, és ráadásul az volt a furcsa, hogy maga a szakma sem értékelte először annyira, pedig hát egy több 10 millió forintot érő képről van szó, egy kartonra festett, fantasztikus fúf cóbelképnek a hátoldalán saktál, annak használták. Tehát, hogy nem értékelték ezeket a műveket.
A másik kérdés pedig az, hogy hogyan működhetne ez esetleg országok közötti, vagy intézmények közötti szinten, hiszen ugye elhangzott, hogy Párizsban az első világháború kitört, akkor elkobozták ezeket. Na már most oda jártak, persze, hogy oda jártak a művészek, tehát akkor Párizs volt a művészet fellegvára. Intézményes szinten ezt nem lehet kinyomozni, hogy mit tehetett akkoriban a francia állam vajon ezekkel a képekkel?
Ez a kezdeményezés, ez még nagyon gyerekcipőben jár, pedig nagyon-nagyon jó lenne, hogyha a kultúrdiplomáciának erre valahogy lenne energiája, ideje, és valahogy ez előtérbe kerülne. Ez nem csak nekünk magyaroknak lenne izgalmas vagy fontos. Egyébként az egész monarchia területére ez vonatkozik, ugye akik ellenséges állam polgárai voltak, tehát osztrák művészek, de akár cseh, morva vidékekről, Szlovákiából, stb. Ezek mind hasonlóképpen jártak. Például Galimberti Sándornak volt egy első felesége, aki cseh származású volt, Lanov Mária, és az ő műtermét is lefoglalták a franciák. Megtaláltam a Lajstromot, hogy mi minden volt nála. És azt gondolom, hogy a két ország között tényleg kellene egy olyan összehangolt kutatás, hogy mi lett ezeknek a sorsa. Utána, hogy a francia állam lefoglalta ezeket, néhány esetet tudunk, például a Zobel esetében, miután a francia állam lefoglalta a műtermét, 1921-ben az összes ingóságát elárverezték. Azokat eladták, tehát nem maradt a francia állam tulajdonában, hanem elárverezték. Ráadásul fillérekért, ezt panaszolta a Zobel Béla később, hogy legalább azt a pénzt kapjon, de hát semmire sem volt az elég, amit ő, hogyha esetleg meg is kapta a pénzt. Még én sem jutottam el odáig, hogy az iratanyagokat végignézzem. Magyarországon egy-kettő ilyet találtam, de Franciaországban egyáltalán nem. Ez egy szintén egy szűz terület, teljesen fehér folt a kutatásban, és a franciákat talán azért érdekelheti, mert hogyha kiderülnének, akár fontos mondjuk a kubista művekkel, ez tulajdonképpen az ő történelmüknek is egy része, hogyha ezekről kiderülne, hogy hova jutottak, hova kerültek ezek a művek, akkor ezeket talán meg lehetne találni, feltárni, kiállítani, stb. Ez az egyik része, de az első világháború alatt nagyon sok művész ott is rekedt. Olyan gyorsan jöttek az intézkedések, rekülárások, stb. Műteremlefoglalások, hogy sok esetben össze se tudtak semmit pakolni, hanem azonnal vitték őket internáló táborokba, és több művész is így járt. Például a kubista festők közül Szobotka Imre és Bossányi Ervin, ők együtt voltak fönt Bretagne-ban, tehát még csak nem is Párizsban voltak, hanem Bretagne-ban ilyen tanulványúton, és őket ott érte a háború. Összefogták őket, és már mentek is az internáló táborba, és nagyon-nagyon sok, több tucat, vagy akár több száz magyar művész járt így, hogy a világháború alatt ők végig ezekben a táborokban voltak. Viszont ezeket nem úgy kell elképzelni, mint a második világháborús náci koncentrációs táborokat. Sokkal liberálisabb volt. Voltak olyan táborok, ahol olyan liberális volt a táborvezetőség, hogy színházakat saját nyelvükön, németül, magyarul, színházi előadásokat tudtak csinálni. Saját újságot adtak ki bent a táborban. Német nyelven leginkább, de talán magyar is volt, és a művészeknek lehetőségük volt folytatni azt a munkát, amit a táboron kívül elkezdtek, kevesebb alapanyaggal rendelkeztek, tehát egy idő után csak elfogyott a vászon, elfogyott a papír, meg a festék, de folyamatosan alkottak, voltak olyan, akik szobrászok voltak és faragtak. Sőt, még megrendelésre is dolgozhattak, külső franciaországi megrendelésre, de még olyan szobrászról is tudunk, aki magyarországi megrendelést fogadott el, és bent a táborban dolgozott, és kiküldte a munkáját, úgy, hogy közben ellenség volt a két állam. Ez még mindig egy teljesen feltáratlan része, de a francia részről is, ők is csak most kezdtek el ezzel foglalkozni, holott azt gondolom, hogy pusztán csak ez a 4-5 év, ameddig a világháború zajlott, hogy az alatt az idő alatt mit hoztak létre ezek a művészek, abból több kiállítást lehetne csinálni. Hát például az előbb említettem ezt a Bossányi Ervint, aki kubista festő volt ebben az időszakban. Londonban a Victoria and Albert Múzeumban, annak a raktárában találtam meg több mint 90 kubista akvarelljét, amiket a táborban készített. Soha nem voltak ezek kiállítva. Annyiféle helyen lehetnek ezek a művek, ezek is csak azért kerültek oda, mert az örökös, a Bossányi Ervinnek az unokája a múzeumnak adományozta. El sem tudom mondani, hogy hány helyen. Tulajdonképpen az egész világot úgy kell elképzelni, mint egy nagy szénakazal, ott van benne sok tű, amit meg kéne találni.
Hogyan kell másképp is nézni ezeket a festményeket úgy, hogy azok a jelek esetleg beszéljenek, mert azok nem jelek, mert a művész nem annak szánta, de a kutató, aki bogarászik, az már annak veszi.
Az az igazság, hogy én mindig, amikor elmegyek egy kiállításra, én közben nézem az embereket is. Érdemes megfigyelni, hogy nézik az emberek a festményeket. Nem tanultunk meg festményeket nézni. Ezt tanítani kéne. A festménynézés az egy ugyanolyan elfoglaltság, vagy egy olyan mechanizmust kell elképzelni, mint amikor olvasunk. Arra időt szánunk. Leülünk, kinyitjuk, és sorról sorra haladunk. Amikor elmenjünk egy előadásra, egy színi előadásra, leülünk, és az elejétől végig nézzük. Végig hallgatjuk a zenei előadást. Tehát nincs olyan, hogy csak oda pillantunk, mert akkor nem tudjuk befogadni a művet. De az átlag tárlatlátogató a következőt csinálja. Bemegy a kiállításra, először megnézi a kis táblát, hosszasan elolvassa, hogy mi van odaírva, ezzel eltölt mondjuk 10-15-20 másodpercet, hogy elolvassa, esetleg, hogyha még történet van hozzáírva, azt is elolvassa, majd ránéz a képre 2 másodperc, és megy tovább. Kipipálja. Azt gondolja, hogy akkor most ezt megnézte. Nem nézik meg az emberek a képeket. Egyébként az is baj, hogy egyes kiállításokon nagyon sok van, tehát hogy 100 képet nem lehet megnézni. Az nagyon sok. Befogadhatatlan. Én egyébként szeretem azt, hogyha tömörebb, kisebb kiállítások vannak, viszont minden egyes képet próbálok például tárlatvezetéseken úgy elemezni, hogy olyan dolgokra hívom fel a figyelmet, amit mindenki észrevenne, hogyha ott állna előtte és figyelni. Tehát például tegnap az előadásomon több ilyen képet is vetítettem, ami hosszas vizsgálódást. Pedig hát egyszerű dolgokról van szó. Sok esetben tényleg pofon egyszerű témák, stb. És a kérdések is, amiket fölteszünk, azok is pofon egyszerűek. Hol készült? Hol készülhetett? Ugye, mert hogyha nem tudjuk. Kik vannak rajta? Mi történik itt? Stb. Nem bonyolult kérdésekre próbálunk választani, ilyenekre. És azt gondolom, hogy ha az emberek így néznék, akkor jobban is élveznék. Mert a felfedezéssel, azzal, hogy próbálja megfejteni, hogy mi van rajta, azzal mindjárt a részesévé is válik a történetnek. Én például a tárlatvezetéseken mindig, anélkül, hogy először elmondanám, hogy mi van itt ezen a képen, mindig fölteszem a kérdést, hogy ők mit látnak. És nagyon érdekes, hogy sokszor így néznek rám, és próbálnak úgy mondani valamit. És mondtam, hogy ne engem nézzenek, hanem a képet. Próbálják meg a képen megfejteni, hogy mit látnak. És akkor lassan-lassan elindul bennük, hogy akkor tényleg elkezdik nézni, és sok esetben olyan megfejtések jönnek, amin még én is meglepődöm, mert hogy a szűzszem, aki még nincs elrontva, még nem kapott olyan hóvakságot, mint a művészettörténész szem, amikor már nagyon sokat látott, a szűzszem sokszor olyan dolgot vesz észre, amit már egy kutató észre sem vesz. Én például mindig úgy tesztelem, amikor előkerül egy új festmény, hogy oda hívom a feleségemet, aki nem művészettörténész, és akkor megkérdezem tőle, hogy ő mit lát ezen. És sokszor elcsodálkozom, hogy jé, ezt én észre se vettem. Mert az emberek félnek, azt hiszik, hogy művészettörténésznek kell lenni ahhoz, hogy megfejtsük. Persze, sokszor olyan van, hogy olyan háttértudás kell hozzá, hogy az ember anélkül nem tudja értelmezni. De a legtöbb esetben nem ez van. Vagy akár, ha nem is érdekli, hogy tulajdonképpen milyen háttere van a képnek, elcsemegézni azon, hogy hogy van festve. Közelről megnézni az ecsethúzásokat, a színhasználatot, azt, hogy egy festő hogy alakítja ki a faktúrát. Tehát sokszor az nagyon izgalmas, hogy mivel hogy reprodukciókról látjuk a műveket a könyvekben, kiadványokban, minden lapos, tehát ezt nem lehet látni. De nem, egy festmény az nem lapos, egy festménynek matériája van. Van, amikor egészen hígan, lazurosan húzzák a festéket a vásznon. Van, amikor meg egészen sűrű, oda nyomják szinte a tubusból a festéket, és annak van egy teste, annak van egy matériája. És amikor ez így összeáll, és az ember tulajdonképpen a fejében próbálja rekonstruálni azt, hogy a festő, amikor ott állt a műve előtt, hogy ez látszik, általában a gesztusok azok látszanak, hogy ezeket hogy húzza, és ez egy csemegézés, és ezt meg kell tanítani. Tehát szerintem már gyerekkorban el kell kezdeni, és kell mutogatni, és hogyha már így nő föl több generáció, akkor élvezni fogják a festményeket is.
Mennyire nézik csodabogárnak olykor? Akár a hozzátartozók, a még élők, akár bárki, mert hiszen említette, hogy a meteorológiát is felhívta, hogy a század elején azon napon vajon havazott-e? Na már most ezt akárhogy is veszük, nem egy normális kérdés.
Igen, hát ez így van. A szakmában sem nagyon jellemző ez a fajta vehemencia, hogy ennyire alaposan, részletesen utána menni a dolgoknak, de azt gondolom, hogy nekem meg ez a normális. Én meg azon csodálkozom, hogyha valaki elkezd valamivel foglalkozni, és közönség elé akarja tárni, tehát fel akarunk mondjuk dolgozni egy életművet, akkor nekünk kutya kötelességünk így eljárni, hogy minden apró kis részletet megtaláljunk. Sok esetben volt olyan, hogy egyszerűen csak telefonon jelentkeztem be, és elmondom, hogy mit akarok, és az első pillanatokban nem is tudnak válaszolni, mert hát azért mégis ez egy ilyen furcsa helyzet, hogy hát csak úgy az égből ide potyan valaki, és akkor elkezd ilyen nagyon-nagyon régi dolgokról részletesen kérdezni. De amikor személyesen találkozunk, akkor általában megnyílnak az emberek, és tulajdonképpen nagy örömmel mondják el mindazt, ami bennük van, mert senki nem kérdezi tőlük. Például most volt egy olyan eset, egy magyarországi celebritás, úgy hívják, hogy Kajdi Csaba, Cila néven fut egyébként az interneten. Van egy ikertestvérem, és akkor ő hívta fel a figyelmet. Az egyik interjújában azt mondta, hogy ő a Czóbel Béla a család barátja volt, az édesapja Bálint Rezső festőművész volt, és Csáki József kubista szobrásztól van szobruk, meg szóval ilyeneket mondott az interjúban, hát mondom, hogy ezt nekem meg kell keresni. És találkoztunk, először ilyen nagyon rezervált volt, de aztán egyre jobban megnyílt, és fantasztikus dolgok kerültek elő. Kiderült, hogy a család birtokában nem csak olyan művek, hanem egy olyan történet van a hátuk mögött, műkereskedőktől kezdve, József Attilán át költők, írók, olyan szellemi környezetnek a lenyomata, de soha nem kérdezte őket senki erről. És találkoztam a Kajdi Csabának az édesanyjával, és kint Franciaországban leültünk beszélgetni, és egy nap nem volt elég arra, hogy éppen hogy csak elkezdjük a történetet fölgöngyölni. Odáig jutottunk, hogy ő tulajdonképpen arra jutott, hogy ő maga sem tudta soha összerakni a családnak az élettörténetét, úgyhogy még sok ilyen interjút készítettem vele, hazamentem, és megpróbáltam ezt az egészet valahogy összerakni, és ezt megírtam egy nagyon hosszú tanulmányban, az Árt magazinban. Elküldtem nekik, és könyvbe lábadt szemmel hívtak utána vissza, hogy egy olyan dolog történt, ami az ő fejükben se állt össze soha. És szerintem majdnem mindenki tudna olyan családtörténetet mondani, ami ott van benne, a szülei tudnak róla, a nagyszülei tudnak róla, de nem lett soha leírva, nem lett soha összerakva. És majdnem mindenhol van valami olyan izgalmas, ezek élettörténetek, és nem csak művekről szólnak, hanem olyan élettörténetek, amik benne van az egész 20. század. Olyan sorsokat lehet látni, hogy hogy alakultak a történelem viszályai alatt, hogy elképesztő. Mindegyikből egy filmet lehetne forgatni. Úgyhogy engem mostanában már például az kezdett el jobban érdekelni, a műveken felül, mert a művek sok esetben fantasztikusak. Most, amiről ma fogok előadást tartani, a Dénes Valéria és a Galimberti Sándor, mivel kevés műjük van, az a 43 mű, azt nagyjából feldolgoztam, elkezdett érdekelni sokkal jobban az élettörténetük. Megtaláltam az összes megmaradt levelet, amit össze lehetett gyűjteni, azt én összeraktam, begépeltem, volt, amit le kellett fordítani, mert németül volt, és most ezek az egészet összeraktam, ezek mind dátum nélkül, hely nélkül, tehát a borítékoktól megfosztva csak a pőre levelek voltak. A szövegkörnyezetből megpróbáltam rekonstruálni, hogy melyik, mikor és hol íródott. És összeállt egy történet ebből az egészből, és egy fantasztikus életutat lehet tulajdonképpen az írásos anyag alapján is végigkövetni. Ez a fajta olyan kutatás, amikor a sok picike kis részletből, sok kis mozaikot kell, vagy puzzle darabot kell elképzelni, amikor az ember így elkezdi a helyére rakni ezeket a dolgokat, akkor még hogyha hiányzik belőle is, kialakul egy olyan, amire így ránézek, és azt mondom, hogy most már értem. Tehát, hogy most már úgy egyben van. Mert amúgy meg az egészet nem érti az ember, hogy mi után következik, stb. És azt gondolom, hogy a 20. századi, pedig ez nem mumiákat keresünk, tehát, hogy nem őskori, ókori ásatásokat folytatunk, hanem 100 évvel ezelőtt történt dolgokat próbálunk rekonstruálni. És hogyha ezeket mi most nem csináljuk meg, a következő generációt ez már nem fogja érdekelni, mert őket majd az fogja érdekelni, ami most van körülbelül. Tehát ők majd ezt fogják kutatni. Az lesz nekik az izgalmas. Úgyhogy szerintem az a mi generációnak az a dolga, hogy körülbelül ezt a 100 évvel ezelőtti, mert ez egy hőskor volt. Itt Marosvásárhelyen járva, és én folyamatosan azt érzem, hogy az a 10 év, ami az első világháborút megelőzte, az, hogyha az nem lett volna, akkor ez a város ez nem olyan, mint amilyen most. De hát sorolhatnám a többi várost is, de itt kifejezetten érzem ezt. Kutya kötelességünk. Én azt gondolom, hogy ez a szellemi élettel foglalkozó, kultúrában foglalkozóskodó embereknek össze kéne fogni, hogy minden erőnket arra fordítsuk, hogy tulajdonképpen ezt a kincset, ezt valahogy megőrizzük, fenntartsuk, felmutassuk, példaként állítsuk a mai élők előtt, és ez nem csak egy ilyen személyes motor és személyes kutatás, hanem ezt intézményes szinten kéne sokunknak művelni hasonló szinten.
Barki Gergely művészettörténésszel beszélgettünk a képvadászat izgalmairól, illetve arról a felelősségről, amelyen mi is tartozunk, nem csak a múltnak és jelennek, hanem a jövőnek is. Galimberti Sándor és Dénes Valéria életművét hamarosan Budapesten a Nemzeti Galériában lehet majd megtekinteni szeptembertől egy kiállítás keretében, amelynek kurátora természetesen Barki Gergely.